Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Zseni Annával, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ operatív igazgatójával, a mikrofonnál Kutasi Judit, és arról beszélgettünk, hogy először megnyerted a jogi, majd az operatív igazgatói feladatokat, rálátsz az egész szervezet működésére, viszont nem beszéltünk még arról, hogy mennyire izgalmas az a munka, ami ott folyik, ugye egy 16 kutatócsoportról, 100 kutatóról beszélünk, akik alapvetően azért dolgoznak, hogy nekünk egyszer majd jobb legyen. Mivel foglalkoztok?
A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ tulajdonképpen egy translációs kutatás fejlesztéssel foglalkozó szervezet, amely elsődlegesen öregedés kutatásával foglalkozik. Ilyen formán a szervezetnek a jelenlegi kutatási témái az immungyulladásos betegségek, az anyagcsere és szívrendszeri betegségek, a genomikus instabilitás és a rákos megbetegedések, valamint a fertőző betegségek, amelyek az előbb említett nem fertőző krónikus egészségügyi problémákkal átfedésben lehetnek. Ezek a betegségcsoportok az idős magyar lakosság nagy részét érinti, és a halálozások több mint 75%-a rákos megbetegedések vagy szívelégtelenség az okai.
Beszéljünk arról is, hogy miért fontos az a munka, amit ezek a kutatók végeznek. Mennyire csapódhat ez le a mi hétköznapjainkban, amivel ők, ti foglalkoztok?
Abszolút cél az, hogy ezeknek a kutatásoknak az eredménye egy olyan innováció, vagy egy olyan kezelés legyen, amivel az előbb említett korcsoportnak az előbb említett betegségeit kezelni tudják, és elinduljanak egy olyan úton, ami adott esetben eddig, ha nem volt orvosolható, akkor erre innovatív megoldások szülessenek.
Inspiráló közeget építetek, én azt gondolom, és hát rengeteg eredmény az, amit már fel tudtok mutatni a kutatócsoportok kapcsán. Beszéljünk ezekről az eredményekről, hogy mi az, amit elértetek eddig?
A kutatócsoportok mellett egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a három intézménynél kialakítjuk a speciális műszer együtteseket, ezek az úgynevezett Advanced Core Facility-k, ami gyakorlatilag egy specializálódott laboratóriumként működnek, amelyek legújabb technológiával és modern gépekkel kerülnek felszerelésre, és egy adott kutatási és fejlesztési igény köré szervezett műszer együttes a HCM kutatócsoportok és az ipar számára szolgáltatást nyújtanak. Ebben az irányban indultunk el. Ilyen formán működik a Szegedi Biológia Központban egy egysejtes omika műszeregyüttes központ, a Semmelweis Egyetemen egy in vivo képalkotó műszeregyüttes központ, és ugye a Szegedi Tudományi Egyetemen pedig egy funkcionális és sejtbiológia és immunológia műszeregyüttes központ. Ami szerintem egy mérföldkő a projekt és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ életében, az az, hogy gyakorlatilag az Európai Uniós pályázat, az úgynevezett teaming pályázatnak az egyik feltétele volt, hogy a projekt második szakaszában a HCMM saját központot kap Szegedi Science Park inkubátorházába.
Hát igen, ez nagyon fontos, hiszen itt egy helyen sokkal jobban össze tudnak érni a kutatások, sokkal jobban tudnak kommunikálni egymással a szakemberek, tehát egy sokkal hatékonyabb munkavégzést eredményezhet hosszú távon. Ez a Szegedi Science Park, gondolom ez egy 21. századi kívánalmaknak megfelelő épület lesz. Hogyan képzeljük el, mi az, ami fontos ahhoz, hogy ez a Science Park az együtt gondolkodásra alkalmas legyen, a közös alkotásra?
Én azt gondolom, hogy a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ akkor válik majd eszenciális kutatóintézettel, amikor a kutatócsoportok az adminisztrációval együtt lesznek egy épületben, mert mint ahogy az INBL-nél is azért működik egy kiváló kutatóintézet, vagy tudnak működtetni egy kiváló kutatóintézetet, mert hogy az adminisztráció ott helyben megadja a megfelelő adminisztratív segítséget, és valóban le tudja venni a kutatócsoport vezetők válláról a napi szintű feladatokat, és ők valóban csak a kutatásra tudnak koncentrálni.
Igen, és itt a németországi Heidelbergi Európai Molekuláris Biológiai Laborról beszélsz, ahol te szintén dolgoztál és tapasztalatokat szereztél. Tehát ez az az irány, amit itt Magyarországon is jó lenne megvalósítani?
Én mindenféleképpen azt gondolom, én ezzel a misszióval érkeztem haza, hogy ha másban nem, akkor az adminisztrációban mindenféleképpen szeretnék egy olyan professzionális irányt megvalósítani, amit én ott megtanultam, és én nagyon örültem akkor annak a lehetőségnek, hogy ott tanulhattam, nem csak a németországi példákat, hanem egy kormányközi szervezetnek a példáit is megtanulva, és én igenis azt gondolom, hogy lehet ilyet Magyarországon megvalósítani, kell is ezzel próbálkozni, és igenis megvan ennek az útja, és van is rá igény.
Készültök egy nagy lépésre arra, hogy a Szegedi Science Parkban egy inkubátorházba költözzetek, viszont az elmúlt időszakról eddig nem esett szó arról, hogy építkeztek belülről szervezetileg, és nagyon sok mindent csináltok, de mennyire befolyásolta ezt az építkezést, ezt a szakmai munkát a pandémia, az elmúlt időszak koronavírus járványának egyes hullámai, hogyan tekintesz vissza vezetőként erre az elmúlt időszakra?
Nagyon érdekes tapasztalat volt, és abszolút vegyesek a munkavállalói visszajelzések, és nyilván volt, aki nagyon jól megoldotta a feladatot, adott esetben még élvezte is, hogy otthon lehet, és nyilván rengeteg online megbeszélésen vettünk részt. Én azt gondolom, hogy én inkább a másik csoporthoz tartozom, a munkavállalók másik részéhez, aki egy idő után úgy érezte, hogy valójában az, hogy az ember 4 + 6 adott esetben 8 órányi online meetingen vesz részt egy számítógép előtt, ez gyakorlatilag károsítja azt a munkahelyi légkört, én inkább azt mondanám. Nagyon-nagyon érdekes látni egyébként a megbeszéléseken azt a tapasztalatot, hogy a monitor előtt ülünk, mennyire hiányzik a testbeszéd, és adott esetben egyébként az a kommunikáció, ami elhangzik, az emberek, akik különböző helyeken ülnek a monitor előtt, valójában a megbeszélés végén másképp értelmezik az adott témát és az adott beszélgetést, és egyébként én megmondom őszintén, hogy ezt másoktól is hallottam ugyanezt ezt a visszajelzést, hogy a Covid-nak ez volt gyakorlatilag is a home office-nak a legnagyobb átka, vagy negatív oldala, hogy azok az emberi gesztusok és emberi reakciók, amik gyakorlatilag egy beszélgetést körbeülelnek, azok elvesztek, és az emberek talán egy idő után már nem is annyira szívesen ülnek be az online térbe beszélgetni egymással.
Hogyha viszont azt nézzük, hogy a koronavírus járvány mit okozott a szervezetetek számára, akkor azt is látnunk kell, hogy a kutatókat valószínűleg teljesen másképp érintette a COVID, mint benneteket, akik az operatív irányítást és feladatokat láttátok el. Őket gondolom valahol felpörgette ez a helyzet, és új ötletekre inspirálta.
Ugye alapvetően, hogy mennyire befolyásolta a munkájukat a COVID, az ugye gyakorlatilag az anyaintézmény határozta meg, hiszen ugye ők ott vannak székhelyileg, de való igaz, indítottunk egy programot ez irányba, és akinek volt lehetősége, akkor elindult a COVID kutatási irányába.
Mennyire könnyű vagy nehéz nőként a munkavilágában érvényesülni, helytállni, esetleg vezetői szerepet betölteni? Nyilván attól függően, hogy ki milyen szinten, közép vagy felső vezetői szinten van, itt ugyanebben a székben más és más válaszokat adott erre. Te hogyan látod, van nemzetközi tapasztalatod, rálátásod, hogy hogyan működnek kint, akár Németországban a cégek, hogyan működik itthon a ti szervezetetek nőként, milyen lehetőséged van a karrierépítésre, az előrelépésre és a hitelességre?
Volt idő az életemben, amikor valóban a munka volt az első, és aztán, amit ugyancsak Németországba kint megtanultam, az szerintem az, hogy hogyan lehet hatékonyan és fókuszáltan dolgozni, és ugye, mint hogy említettem is a beszélgetés első felében, nekem a kislányom igencsak kicsi volt, amikor én elkezdtem dolgozni, tehát rögtön életszerű tapasztalatom lett a munka és a család összehangolásában. Nagyon-nagyon fontos szerintem az időbeosztásnak a kialakítása, és amit viszont nagyon-nagyon szigorúan megtanultam, az, hogy igenis szükség van a családi életre, igenis nőként szükség van arra, hogy az ember jó munkája legyen. Nem mindenki ilyen szerencsés, csak szeretném azt hinni, hogy mindenki azt csinálja, amit igazán szeretne, de hogy meg kell találni az egyensúlyt, és én ezt az egyensúlyt úgy tudom megtalálni, hogy akkor, amikor dolgozom, akkor valóban csak a munka van, nem hagyom magamat eltéríteni, de akkor, amikor a családdal vagyok, akkor én már a családdal vagyok. Nem kapkodok már az egyik és a másik terület között, hanem elválasztottam egymástól, és nekem egyébként ez jelenti a megoldást erre a zsonglőrködésre.
Tehát amikor már kilépsz az irodából, megérkezel mondjuk a kislányodért, akkor onnantól nincsen e-mail, telefon, vagy próbálod ezt minimálisra szorítani?
Én ezt inkább úgy mondanám, hogy minden évben engedélyezek magamnak 2 hetet, amikor igenis kikapcsolom a telefont.
És azt gondolom, hogy ez egy jó tanács is lehet nyilván, ha megteheti az ember, mert feltöltődés nélkül nincsen se inspiráció, se hatékonyság, tehát hogy nagyon sok mindent gátol az, hogyha kiég az ember. Nem tudom, hogy te ezt hogyan látod.
Abszolút egyetértek vele. Én azt gondolom, hogy pontosan ezért kell ez a fajta feltöltődés, mert utána csak úgy lehet visszamenni kreatívan, és sokat dolgozni, problémát megoldani napi szinten, hogy az embernek van egy biztos háttérországa.
A vezetői feladatok mellett, akkor mennyire jut idő, meg energia saját magadra? Tehát itt igazából az én idő kérdése az, amire kíváncsi vagyok, hogy erre is adsz-e engedélyt magadnak.
Nagyon nehezen. A szerencsés helyzet az az, hogy viszonylag korán kelő vagyok, tehát akkor, amikor az igazi én időm van, az valami hajnali időpont, amikor föl tudok kelni 5 óra magasságában, és akkor még csöndes a ház, és még letisztultak a gondolataim, és akkor tudok magamnak én időt szakítani. Én azt gondolom, hogy ezt mindannyian megérdemeljük, nemtől függetlenül kell is, mert ilyenfajta rekreáció nélkül nem tudunk igazán teljesítményt nyújtani a munkahelyem.
Beszélünk a munka és a magánélet egyensúlyáról, arról, hogy egyensúlyozni kell arról, hogy együtt kell csinálni, de vannak olyan helyzetek, gondolom, amikor az a jó, hogyha mindenki azt csinálhatja, amit szeret. Nálatok voltak ilyen pillanatok?
Én nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem egy olyan férjem van, akivel a kezetektől fogva nyílt apokkal játszottunk, és tiszta volt igazából a másik számára, hogy már mi egy család vagyunk, és családot alapítottunk, van egy kislányunk, de nagyon-nagyon-nagyon fontos mind a kettőnknek a megfelelő szakma, és az, hogy olyan munkát végezzünk, amit szeretnénk. És nem volt ez másképp sem akkor, amikor a lehetőség jött, hogy én az a költözöm, és elvállalom a jogi igazgatói feladatait a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központnak, és az az egyesség született, hogy abban az időben a férjemnek Bécsben lett kutatói állása. Sokak számára ez egy furcsa élethelyzet, vagy felállás lehet, azonban a mi esetünkben ez abszolút működőképes modell, hiszen én azt gondolom, hogy ez alapvetően hozzátartozik a másik emberrel szembeni tisztelethez, hogy én elfogadom, hogy ő a saját munkájában is szeretne kiteljesedni, és ott valami jót szeretne csinálni, és előre szeretne haladni, amellett, hogy természetesen ő most már apaként is funkcionál, illetve férjemként is funkcionál. És én őszintén kimerem jelenteni, hogy ezzel a egymásnak adott szabadsággal gyakorlatilag megerősítettük az úgy egyébként is sok éve tartó párkapcsolatunkat, mert én azt gondolom, hogy ha korlátok közé szorítanánk egymást, és ultimátumokat adnánk egymást, vagy csak az egyikünk egyik és másik városba költözni, csak azért, mert a másik egyik és másik városban dolgozik, akkor ez nem biztos, hogy egy működőképes modell lehet.
Viszont van egy olyan kétlaki élet, amiben a hét bizonyos napjait együtt, a többit viszont külön mindenki a szakmájára, munkájára koncentrálva tölti, ha jól értem.
Ez így van, és most egyébként muszáj még egy pillanatra tényleg visszakanyarodnom a németországi munkahelyemhez, ugye ez ott egy teljesen általános és elfogadott modell volt, hiszen ugye nem mindig sikerült mondjuk a pár két tagjának, annak esetben ugyanabban a kutatóintézetben munkát kapnia, tehát ott egy teljesen elfogadott modell volt, és én azt láttam, hogy egy abszolút működőképes családok voltak ezek is. Én azt gondolom, hogy mi egy olyan generáció vagyunk, és talán mondhatom én is, ugye én is 40 éves vagyok, hogy akkor, amikor én kicsi lány voltam, ez egyáltalán nem volt elfogadott. De manapság, a mai világban, ahol az emberek határokon átnyúlva dolgoznak, utaznak, tapasztalatot szereznek, én őszintén mondom, hogy azt gondolom, hogy bármi megvalósítható.
Ha visszatérünk a szakmához, milyen rövid, illetve hosszú távú terveid vannak? Mi az, ami most igazán foglalkoztat, aminek akár az építésébe már belefogtál?
Nekem egyértelmű célom, hogy sikerre vigyük a Magyar Molekuláris Medicina Központot, hiszen a projekt fut még. Az ászpolitikám az életemmel kapcsolatban is az, hogy a kalandok jönnek maguktól. Nem hiszem azt, hogy kihívások nélkül maradok. Nagyon-nagyon-nagyon szeretek új és nem járt utakat bejárni, azért, hogy én találjam meg a megoldást, és talán azt hiszem, hogy mindig ez az, ami előre hajt. Mindig keresem a lehetőségeket. Én abszolút magamat ezen a kutatásfejlesztés területén látom pár év múlva is, én azt gondolom, hogy valóban itt ér össze 40 éves koromra az a pályaút talán, amit a gimnáziumban biofizika tagozatként, majd egy fizika érettségével lezárva, ám de egy jogi egyetemen folytatva, és végül egy kutatóintézetnél kezdvén, és most is egy kutatóintézetén dolgozván megtaláltam a helyemet, és hogy én most a helyemen vagyok.
beszéltünk a munka-magánélet közötti egyensúlyozásról, és arról, hogy hát rengeteg szakmai terve van az embernek, de vannak-e egyéni tervek, célok, célkitűzések az életedbe, tehát, hogy Zseni Anna mit szeretne megvalósítani, amikor éppen nem operatív igazgató?
Én borzasztóan szeretek utazni, nagyon-nagyon sokat utaztam a családommal is gyerekkoromban, illetőleg már a férjemmel és a kislányunkkal is nagyon-nagyon sokat utazunk. Ám bár mostanában nem csak a COVID miatt, hanem az egyéb ellátandó feladatok miatt sincs sok időm erre, de nagyon-nagyon remélem, hogy adott esetben egy hosszabb szünet alkalmával lehetőségem lenne végre egy régi gyerekkori álmomat megvalósítani és megváltani egyet a Transzszibériai Expresszre, és keresztül kasul utazni Oroszország területén.
Ez mindenképpen egy izgalmas dolog, és természetesen ugye beszélünk a szakmai feladatokról, szakmai célokról is. Ha már itt tartunk, akkor mivel lennél elégedett pár év múlva, 3-5 év múlva, milyen kutatóintézetet szeretnél látni?
Egy olyan kutatóintézetet szeretnék látni, amit olyan irányelvek mentén hoztunk létre, amin irányelvek úgy születtek meg, hogy lehetőségünk volt picit másképp gondolkodni, mint a már járt út és a már megjárt magyarországi modellek. A célunk az, hogy azzal, hogy beköltözünk az inkubátorházba, mind a saját kutatóinkkal és mind az adminisztratív csapattal, azzal egy olyan 21. századi kívánalmaknak megfelelő intézményt biztosítsunk, és hátteret biztosítsunk, amivel megteremtjük annak a lehetőségét a kutatóknak, hogy a magyarországi kutatások során visszatérjenek arra a nemzetközi szintre, ahová egyébként tartoznak.
És hát ahogy mondtad, hogy a kalandokat nem kell keresni, hanem a kalandok jönnek maguktól. Ha visszatérünk erre a témára pár év múlva, akkor majd arról is tudsz mesélni, hogy milyen irányba halad tovább a kiválósági központ. Köszönöm a mai beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Dr. Zseni Anna, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ operatív igazgatója volt a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.